azt megbánta sodra. Ne szólíts ki, uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon elkezdődött a házasság hete. 18. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Közölték a szervezők a február 9-e és 16-a közötti rendezvény sorozatról. Mint írták, idén már több mint 60 településen majdnem 200 programmal várják a szervezők az érdeklődőket, határon innen is túl. Az országos rendezvény sorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került. Miként alakítható ki az őszinte és bensőséges kommunikáció, hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen. Magyarországon idén a hét mottója: beszélgessetek a házasságotokért. A házasság hete országos programon keresztül a szervezők arra szeretnék bátorítani a párokat, hogy vállaljanak aktív szerepet kapcsolataik megújításában és a kommunikáció elmélyítésében. Széles körű összefogással megújult a Pilis Csabai Páduai Szent Antal Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatosainak udvara, és kibővült az oktatási intézmény művészetoktatási épülete. A megújult épületet és iskolaudvart a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében Spányi Antal megyés püspök áldotta meg. A projekt záró rendezvényen jelen volt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára is, aki beszédében kiemelte, A katolikus oktatási intézményekben nagyon fontos, hogy a pedagógusok jó körülmények között végezhessék munkájukat, és megkapják ugyanazt a támogatást, amelyeket az állami iskolák. A kormány az elmúlt másfél évtizedben az egyházi vezetőkkel együtt mindent megtett, hogy segítse a katolikus iskolákat, és javítsa az oktatás körülményeit, emelte ki az államtitkár. Mátraverebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen új urnatemetőt hoztak létre a Kálvária kápolna 2024-es újjáépítése során. A 456 férőhelyes temetőbe 10 évre lehet megváltani a helyet, saját részre vagy családtagok számára. A közelmúltban változott és vált egyértelművé az a szokás, hogy már nem csak a koporsós temetést engedélyezi a katolikus egyház, hanem a hamvasztást is. Ha ugyanis nem a föltámadás tényének tagadásából származik az elhamvasztás szándéka, akkor teljes mértékben engedélyezett. Ugyanakkor a hamvak otthon való tárolását vagy azok szétszórását kifejezetten tiltja az egyház. Annak méltó helyen való elhelyezését javasolja, búcsúztatással egybekötve. Erre pedig most már a Mátraverebély Szentkúti Katolikus Nemzeti Kegyhely urnatemetője is lehetőséget ad a helyi ferences szerzetesek együttműködésével. A digitális állampolgárság alkalmazással csaknem 200 állami weboldalra lehet belépni, ilyen például az ESJA is, ahol az adónk 1%-át tudjuk felajánlani, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Itrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon több mint 53 000 civil szervezet működik, tagjaik nagyon értékes munkát végeznek, közösségeket képviselnek, programokat szerveznek, őrzik a hagyományainkat. Adónk 1%-ának felajánlása minden évben egy jó lehetőség arra, hogy támogassuk a számunkra fontos civil szervezeteket vagy egyházakat. Ez nagy segítséget jelent nekik a mindennapi működésükhöz, mondta a miniszterelnöki biztos. Végül a hétfői időjárásról. A Dunántúl nagyobb részén erősen felhős borult lesz az ég, másútt derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, de délnyugaton szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mai beszélgető partnerem Huszár Lőrinc atya, akitől rögtön az elején azt kérdezném, hogy mi indította önt a Jóisten felé, hogyan talált erre a szerzetes rendre, miért pont ebbe a szerzetes rendben kezdte hivatását?
Biztos, hogy a Jóisten hívta az embert, és úgy alakítgatta az ember életének körülményeit, eseményeit, hogy végül is itt találtam magam. Én magam is természetesen akartam előbb pap lenni, állítólag már 4 éves koromban ezt kijelentettem, mert már egészen kisgyermekként vittek szentmisére, illetve később megfogalmazódott bennem az a gondolat, az a vágy, hogy szerzetes legyek, akkor, amikor már ugye 90-es évek elején a szerzetes rendek szabadon tevékenykedtek az országban. Én Észak-Magyarországról, Borsod megyéből származok, a gyermekkoromat, fiatalkoromat azt Nyéglátházán töltöttem, és akkoriban, amikor olyan 20 év körüli voltam, volt ott egy olyan lelkes atya, sajnos ő már elhunyt, Szabó Jánosnak hívták, aki nagyon meg tudta fogni fiatalokat is, a emberekkel, hívekkel is igyekezett jó kapcsolatban lenni, nagyon mély lelki életet élt, és ő biztatott abban, hogy hát, ha a pap akarok lenni, akkor legyek szerzetes, és végül is úgy megtaláltam ezt a szerzetes közösséget. Talán, aki házasságban él, az sem tud pontosan válaszolni arra, hogy miért pontosan vele él házasságban, miért pontosan vele kötötte össze az életét. Találkoztam a ciszterci közösséggel, ciszterci szerzetesekkel, ciszterci renddel, és úgy döntöttem, hogy belépek a közösségbe. Én mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem Abaújszántón, utána felvételiztem egyetemre, agrártudományi egyetemre, közben katona voltam, megszereztem a agrármérnök diplomát, és miután mindezeket elvégeztem, utána indultam el ezen az úton. Előbb Zircre, pontosabban Nagyvenyimbe kerültem, akkor még ott volt 93-ban a ciszterciáknak a novíciátusa. Ott egy rövid időt, 2,5 hónapot töltöttem, majd Zircre az anya monostorba kerültem. Akkor kaptuk vissza folyamatosan a Zirci apátság épületét, és akkor úgy bővült a közösségünk létszámban is, lelkiekben, szellemiekben is. A teológia első részét, a filozófiai tanulmányokat, mondjuk így, azt Zircen végeztem, mert akkor még voltak olyan rendtagok, akik megfelelő tanári képesítéssel rendelkeztek. Közeli teológiára jártunk be később, Veszprémbe, és ott végeztem a teológiát. Zircen szenteltek pappá 1999. június 25-én, és abban az évben, augusztusban a pécsi gimnáziumunkba kerültem. A ciszterci rend Magyarországon, mint tanítórend ismert, valóban a 18. század második felétől, éppen Egerben kezdődött el a ciszterciák oktató tevékenysége. Magyarország területén a ciszterciek egyre inkább az oktatást, illetve kisebb mértékben a lelkipásztorkodást vállalták föl. Akkor, amikor Pécsre kerültem, ott négyen voltunk szerzetesek. Hittant tanítottam, kollégiumi nevelő is voltam. Nekem nincs szaktanári képesítésem, mérnök tanári képesítésem van. Az agrár mérnök diplomára szereztem meg ezt a mérnök tanári képesítést. Így volt pedagógiai képesítésem, és így tudtam tevékenykedni iskolában, gimnáziumban. Ott 6 évig voltam Pécset, néhány évig osztályfőnök is voltam, majd Pécs után Budapestre kerültem. Budapesten többféle tevékenységet végeztem, lelkipásztori tevékenységet is, a Szent Imre plébánián is, azon kívül egy kápolnának voltam az igazgatója, az Ulászló utcai kápolnának. Van egy ingatlanunk Budapesten, azzal kapcsolatban ilyen gondnoki tevékenységet is folytattam. Majd 6 év után, mindig 6 évente kerültem új helyre, Zircre kerültem, ahol plébános voltam 6 évig, vissza az anya monostorba, majd Szent Imre plébániára kaptam káplánik kinevezést. Sajnos kevesen vagyunk az egész országban. Létezünk itt Budapesten, vagyunk Zircen, Székesfehérvárot vagyunk jelen, illetve a pécsi gimnáziumban. Van a egri gimnáziumunk, sajnos Egerbe a 90-es évek második fele óta nem jutott ciszterci szerzetes. Ennyit tudok így magamról mondani a szerzetesi életutamról. Valóban úgy titok, szokták mondani a hivatás, titok az, hogy miért éppen abban a szerzetes közösségben van az ember. Nem történt semmi rendkívüli az életemben. Szerzetes akartam lenni, pap akartam lenni, végül is Isten segítségével az lettem. És azt hiszem, hogy szükség van az Isten segítségére ahhoz is, hogy az ember úgy ki tudjon tartani ezen az úton, ebben a hivatásban, ebben a szolgálatban.
Említette ezeket a helyeket, ahol jelen vannak önök most Magyarországon. Mindegyik helyen vannak iskoláik is?
Iskolánk van Budapesten, a Szent Imre gimnázium, Székesfehérvár ott a Szent István gimnázium, Egerben a Gárdonyi Géza gimnázium, Pécsett a Nagy Lajos gimnázium. Baján is volt gimnáziumunk 1948-ig, de azt nem is kértük vissza, nem is kaptuk vissza. Pécsett egy általános iskolánk is van. Pécsett úgy alakult, hogy a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményeit vettük át. Sajnos a Miasszonyunk Női Kanonok Rend kihalt voltak éppen, és mi ott voltunk a közelben, mint szerzetes közösség, és úgy alakult, hogy a mi föntartásunkba, az Irci apátság föntartásába kerültek a Miasszonyunk Női Kanonok Rend intézményei. Plébániát látunk el Budapesten, Budán a Szent Imre plébániát. Ez egy nagy plébánia, nagy templommal, viszonylag sok lelkipásztori elfoglaltsággal. Pécsett csak gimnáziumunk van, Egerben ott van a gimnázium, de sajnos oda nem jut jelenleg ciszterci szerzetes, ott egy templom igazgatóság, az sem ciszterci látja el. Plébániánk van Székesfehérvár, ott egy kicsinke plébánia a gimnáziumhoz közel, az a templom, amely eredetileg jezsuitáké volt, úgy mint Egerben, és a ciszterciek látták el mindig azt a templomot, és plébániánk van Zircen, természetesen török után a ciszterciek vállalták ott a lelkipásztori ellátást, illetve Zirc környékén is, de mivel kevesen vagyunk, egy Zirc melletti kis plébániát, Olaszfalut látjuk el. A ciszterci élet az, hogyha szétnézünk a világban, igen sokszínű. Voltak éppen ahány apátság, annyiféle életforma fogalmazhatunk így. Közép-Európában a ciszterciek, mint lelkipásztorkodó tanítórend ismertek, de a ciszterciek nem egy speciális feladatra létrejött szerzetes közösség, mint a tanító vagy betegápoló rendek. A ciszterci gyökerek, azok Szent Benedek regulájában találhatóak. Ez a szerzetesi mozgalom, szerzetes rend, a ciszterciek közössége azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy Szent Benedek reguláját hűségesen betű szerint megtartsák. 1098, ez a dátum, a születésnapunk, akkor alapítják Szitó vagy Cisztercium monostorát Franciaországban, Burgundiában. Egy érdekes időszak volt ez a szerzetesség története szempontjából. Egy útkereső időszak volt a 11.-12. század, amikor új monostorok nagyszámban, új szerzetes közösségek nagyszámban jöttek létre. A ciszterci közösség, a nevezhetjük ciszterci reform, azt a célkitűzést tette magáévá, hogy Szent Benedek reguláját betű szerint, szó szerint megtartsa. Egy franciaországi, szintén reform monostorból, Molénből, Szent Róbert és társai kivonulnak a Szitónak, Cisztelciumnak nevezett helyre, és ott megalapítják az új monostort. Egyébként ez a szó, hogy Cisztercium, azt jelenti, hogy a harmadikon innét. Nagyon prózai elnevezése van a rendünknek, ugyanis ez a hely a országút harmadik mértföldkövén innét volt, és úgy jelölték ezt a helyet, hogy a Cisztercium a harmadik mértföldkövön innéti hely, tehát Szitó Cisztercium nevéből származik a rendünknek az elnevezése. A ciszterci reform az egy picit válasz volt a klünyi reformra, mondhatjuk úgy, hogy reakció, ellenválasz, ugyanis a klünyi szerzetesség ugyan valóban egy imádságos liturgiának élő szerzetes közösségek voltak azok, amelyek a klünyi monostor szövetséghez, klünyi kongregációhoz tartoztak, de úgy érezték a korai ciszterciek, hogy a klünyiek túlzásba viszik, szabad így fogalmazni, az imádságot, a liturgiát vitték túlzásba. Tehát az volt a szerzetesek feladata, hogy minél hosszabb, minél szebb zsolozsmákat énekeljenek, más nem csináltak, voltak éppen a szerzetesek, és a ciszterciek éppen Szent Benedek regulájának szellemiségéből kiindulva azt a célt is kitűzték maguk elé, hogy az imádságnak, a lelki életnek és a munkának egyfajta összhangját megteremtsék. A klünyi monostorokhoz képest, ugye a klünyi monostorhoz rengeteg, több száz monostor tartozott, nagyon leegyszerűsítették a ciszterci monostorokban a liturgiát, lerövidítették a zsolozsmát azért, hogy a szerzetesek dolgozni is tudjanak, kétkezi munkát is tudjanak folytatni, olvasni, elmélkedni, lelki életet is tudjanak élni. Szitó monostorából további négy monostort alapítanak. A ciszterci kezdeteket taglaló krónikák úgy mutatják be Szitó monostorát, mint amely közösség hanyatlik. Szent Róbertnek vissza kell térnie pápai parancsra az eredeti monostorába, Molénba. Szent Róbertet, Szent Alberik apát követi, Szent Alberik apátot pedig Harding Szent István, aki angol származású volt, és a rendi legendárium, amely nem teljesen felel meg a valóságnak, úgy mutatja be Szitót, mint amely közösség hamarosan kihal, hanyatlik. Ez nem volt igaz, hiszen Harding Szent István apát idejében a szitói monostorban biblia fordítás készült. Tehát egy olyan monostor, egy olyan szellemi műhely, amelyből biblia fordítás kerül ki, az nem mondható semmilyen szempontból hanyatlónak. Ezt a rendi hagyománya, rendi legendárium azért követi el ezt a kis csúsztatást, hogy Szent Bernátnak a személyét kiemelje. Szent Bernát Harding Szent Istvánnál kopogtat sokat magával, akiket ő beszél rá, hogy lépjenek Szitó monostorába, és valóban Szent Bernát apát hozza majd meg a rendnek a virágkorát. Szent Bernát már felnőttként tanult, képzett felnőttként lép be a szitói közösségbe. Néhány év múlva el is küldik őt, papá szentelik közben a szitói monostorban, Clairvaux monostorának az alapítására. És Clairvaux lesz majd a ciszterciek legjelentősebb közössége. Szent Bernát halála után, 1153-ban hal meg Szent Bernát, néhány évtizeddel, 1182-ben Clairvaux-ból, Szent Bernát apátságából Zircre érkeznek francia szerzetesek, de már a zirci alapítás előtt jelen voltak a ciszterciek Magyarországon. Mai Bátaszék területén alapítja Géza király Cikádor nevű apátságot, az ausztriai Magyarországhoz viszonylag közeli apátságból, Heiligenkreuzból jönnek ide szerzetesek. Visszatérve Szent Bernát személyéhez, fogalmazhatunk úgy, hogy ő egy nagyon elfeledett szentje az egyháznak. A középkorban, vagy az azt követő évszázadokban is egy nagyon olvasott, sokat idézett szent volt. Hát napjainkban szinte senki nem idézi Szent Bernátot. Szent Bernáttal szerencsénk van, rengeteg beszéde, levele, értekezése, kisebb-nagyobb művekönyve maradt fönn. Szent Bernát szerzetes akart lenni, olyan szerzetes, aki csak az Istent keresi, és a lelkének az Isten felé való fordításával foglalkozik. Ugyanakkor Szent Bernát kilép gyakran a monostor zártságából, oly gyakran, hogy ezt már ő is túlzónak tartja. Szent Bernát századaként emlegetik az 1100-as éveket. Valóban Nyugat-Európában ő nagyon nagy hatással bírt akkor. Tanítványából is pápa lesz, egyik római monostornak volt az apátja, harmadik Jenő pápa, akit az egyház boldogként is tisztel. Szent Bernát egy könyvet ír Jenő pápának, hogy hogyan kell viselkedni a pápának, mit kell tenni a pápának. Szent Bernátot fölkérik uralkodók, hogy simítson el problémás helyzeteket. Szent Bernát idejében egy egyházszakadás van az egyházban. A bíborosok két csoportra oszlanak. Az egyik csoport megválasztja Ince pápát, a másik csoport Anaklét pápát, és Anaklétot Bernát ellen pápának tartja, és úgy érzi, föl is kérik őt erre, hogy fogadtassa el Ince pápának a törvényességét jó pár uralkodóval. Szent Bernát el is indul, és uralkodókat, országokat keres föl. Itália, Franciaország, Németország, Svájc, azok a területek, ahol gyakran fölbukkan Szent Bernát, és rábír uralkodókat arra, hogy a törvényes, a valódi pápához csatlakozzanak. Szent Bernátról beszélik azt, hogy a anyák féltették a fiaikat, az asszonyok pedig a férjeiket, mert ahol ő megjelent, sokakat rábeszélt arra, hogy szerzetesek legyenek. És ugye a középkorban még volt egy ilyen lehetőség, hogyha egy házaspár ugye tagjai úgy döntenek, hogy a feleség is monostorba vonul, a férj is monostorba vonul, akkor ez a házasság voltaképpen megszűnik, és Szent Bernát követett el ilyen dolgokat. Hogyha a Szent Bernát beszédeit olvassuk, sajnos nem igen szoktuk olvasni, a papi Zsolozsmában egyébként nagyon sok beszéd van Szent Bernáttól, akkor most is olyan elevenen, frissen hatnak, és valóban két témáról szólnak. Az Istenről és a saját lelkünkről. Mindezek ellenére Szent Bernát nagyon aktív külső tevékenységet folytatott. Említettem, hogy az egyik tanítványából pápa lett, és ez a pápa, Jenő pápa fölkéri Szent Bernátot, hogy ebben az időszakban vagyunk, segítsen a keresztes adag toborzásában. És Szent Bernát mond egy gyújtó beszédet, illetve több helyen is mondott beszédet, és ugye úgy fejezi be, hogy Deus vult, Isten akarja mindazt, hogy fölszabadítsák azokat a területeket, amelyek hát ugye nem keresztény uralom alatt vannak, és a keresztények ott szenvednek, és a tömeg is átvette ezt a szót, hogy igen, Deus vult, Isten akarja, nagyon föl tudta lelkesíteni a tömeget. Sajnos a keresztes hadjárat igen csúfos vereséggel végződött. Szent Bernát igazából nem is tudta, hol van az a Szentföld, hogy mit jelent, milyen nagy vállalkozást jelent egy keresztes hadjárat, és voltak éppen ebbe betegedik bele Szent Bernát, és utolsó éveit már igencsak betegen, megtörten éli, és ahogy említettem, 1153. augusztus 20-án költözik az örökké valóságba. A beszédei, levelei, művei miatt úgy emlegetik, mint a mézajkú doktort, aki valóban nagy hatású lehetne, talán mi ciszterciek is tehetnénk azért, hogy többekhez eljusson Szent Bernátnak az üzenete.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem, mely beszélgetés folytatása egy hét múlva ugyanebben az időben következik. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
Nem vagyok a helyemen. Sokunk számára ismerős lehet ez az érzés, hogy meddig fokozódhat ez, és milyen módon terel, emel ki a még oly kényelmes, de minket lassan felőrlő élethelyzetekből Isten. Erről szól Horváth Ágnes története. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és a Lélekhangolóban ma vele beszélgetünk.
Miért aggódsz én lelkem?
Horváth Ágnes leírta azt egy bizonyságtételében, hogy szeretnék és fogok beszélni mindarról, ami velem történt, hogy ezzel is megmutathassam az Isten dicsőségét. Majd rátérünk arra, hogy mi az, amire itt gondoltál. De én azzal kezdeném először is, hogy te milyen kislány voltál?
Életvidám, kapcsolódó, élettel teli kislány voltam, nagyon mozgékony is voltam. Azt tudom elmondani, hogy tényleg egy olyan ember, aki szeret élni, és azt érzi, hogy egy nagyon biztonságos helyen van. Nekem annyira ilyen könnyűnek tűntek a napok. Tényleg, mint egy ilyen álomvilágba éltem volna.
Hívő keresztény szüleid vannak?
Hívő az anyukám is, meg az apukám is. Apukám keresztény családban nőtt fel, milyen hívő szülőkkel. Apukám hozta be anyukámat a gyülekezetbe, és anya itt ért meg. Minket is ebbe nevelt, vagy ebbe nevelkedtünk. Mindig azt láttam, hogy a szüleim is, meg így a testvéreim is, meg az apukámnak a család is annyira természetesen beszél erről, hogy én is természetesen beszéltem erről. Általános iskolában is, meg gimibe is egy világi iskolában voltam, és engem soha nem bántottak. És az volt az érdekes, hogy nagyon sokan jöttek amúgy oda hozzám elmondani a fájdalmukat, megosztani így a legbelsőbb félelmeiket, és nekem ezért voltak ilyen nagyon jó éveim az általános iskolában, meg a gimnáziumban is, mert hogy valami olyat kaptam az Istentől, amitől úgy az embereket mosolyra fakasztottam, vagy csak bizalmukba fogadtak, mert valami olyat tudtam nekik adni, amit én nem tudok megmondani, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy amit én tudok, azt elmondok, de a többit az Istenre bízom.
Téged is meg tudott vigasztalni, meg tudott nyugtatni mindig Isten ezek által, ha neked volt problémád, hogyha neked voltak kérdéseid.
Nagyon-nagyon-nagyon sokszor megvigasztalt és erőt adott, de a világnak a hazugságai azok elkezdtek legyűrni. Én azt hittem, hogy teljesen szilárdan, meg határozottan beleállok ebbe az egészbe, és volt egy pillanat, amikor minden széttört körülöttem.
Ez a pillanat, amikor úgy összedőlt körülötted minden, így utólag visszatekintve egy folyamat vége volt, vagy váratlanul ért téged valóban?
Hát váratlanul ért. Így a gimnázium után azért elég elveszettnek éreztem magam. Azt éreztem, hogy mindennel élni akarok, meg hogy mindent meg akarok ismerni magam körül, de már nem volt az a fajta biztonság, hogy akkor felkelek, megvan a napi rutin. Kikerültem így a nagyvilágba, és elkezdett egy másik irányba elvinni. Ami először egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, hiszen egy ilyen ifvezetőképzést elvégeztem, és ott nagyon sok keresztény barátom lett. Viszont ott, ahogy bejött a Covid, ott elkezdtem így elcsúszni. És hoztam olyan döntéseket, amiket már így megtapasztalva nyilván nem mentem volna bele, belekerültem egy nem keresztény kapcsolatba. Tehát nekem így a párkapcsolat, meg a munka is így hirtelen egyszerre belecsöppent az életembe is, és az a 3 év az egy ilyen csodálatosnak megélt év volt, mert hát mint egy strúci belenyomtam a fejemet a földbe, és csak azt láttam, hogy mennyi mindent elértem a munkába, milyen jó a párkapcsolatom. És akkor már nagyon-nagyon keveset imádkoztam az Istenhez. Nem akartam szembesülni azzal a csalódottsággal, amit egyébként így magamba éreztem. És az Isten megláttatta velem, hogy ő milyennek lát engem. És egyedül voltam otthon egy ilyen szép nyári napon, és tiszta csönd volt, tehát ezért ritkán van ilyen. És akkor csak azt tudtam mondani az Istennek, hogy tudom. És itt az idő, hogy kimondjam azt, hogy nem vagyok helyemen. Nem vagyok helyemen a munkahelyemen, és nem vagyok helyemen a párkapcsolatomban. Hallom, hogy szólsz, érzem, hogy szólsz, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor cselekedj, Istenem. Mert én most már olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok cselekedni, nem tudom, hogy mit csináljak. És imádkoztam ezt másnap, harmadnap, negyednap. Elővettem újra a Bibliámat, letettem szándékosan ez a jeli szekrényem mellé, hogyha felkelek, vagy ha lefekszem, akkor elolvasom. Mindegy volt, hogy mit, csak hagy olvassam. Hagy jusson el valami ide az értelmembe.
Ez a lépés, ez egy nagy bátorságra is val részedről, hogy mertél szembesülni akkor Isten válaszával, hogy ő mit akar, mit fog változtatni. De eddig eljutni szerinted hogyan lehet, vagy hogy bátorítanál másokat is arra, hogy merjenek szembenézni Istennel és magukkal, amikor már hosszabb ideje nem érzik úgy a helyükön magukat?
Amikor szerintem azt érzi az ember, hogy valami nincs rendben az életében, sokszor fél, mert én is féltem ebből az egészből kilépni, viszont ez a hit. Iszonyatosan marcangoljuk belül magunkat, ha rossz döntést hozunk, ha nem vagyunk elég jók, ha másokhoz viszonyítjuk magunkat, ha csak arra megyünk, hogy akkor mindenképpen ismerjenek el, ezzel csak romboljuk magunkat. És amikor jön az a szikra, az Isten mindenkihez szól, van egy ilyen szikra mindannyiunkban, hogy ez most itt nem kell, ezt mi érezzük, akkor kell ebbe belekapaszkodni, és azt mondani, hogy itt vagyok, hallom, félek, mert az is szerintem nagyon fontos, hogy az Istenhez bármilyen állapotba mehetünk. Tehát nem kell egy ilyen toxikus pozitivitást megélnünk, hogy az Isten elé csak boldogan, hálával lehet menni, mert én tapasztaltam azt, hogy az Istenhez majdnem minden egyes nap zokogva, ingerülten, idegesen püföltem a párnát, minden bajom volt, és egyszerűen az nyugtatott meg, hogy az Isten elé én bármilyen állapotba oda mehetek, mert ő ismer a legjobban, és ő helyt ad arra, hogy az én belső szobámban ezt megmerjem élni. És én ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Tehát ez az egyik legnagyobb bizonyosság. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
A Lélekhangoló evangélikus műsorban folytatjuk a beszélgetést Horváth Ágnessel. Ott tartottunk, hogy amikor egy döntésed után elkezdted olvasni az igét, a Bibliát, akkor bármi a kezedbe került Isten szavából, az meg tudott már szólítani?
Igen, abszolút. Első pár hétben ezt nem annyira érzékeltem, csak az volt bennem, hogy csak csinálom. Csinálom, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy milyen, amikor az Isten megszólít, amikor hat rád, és emlékszem, hogy kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, az valahogy nem úgy viselt meg, hogy akkor ez nekem egy ilyen lemondással jár, hogy ezt így el tudtam fogadni, és elkezdtem ezen is változtatni. Meg részt vettem egy nagyon jó fórumon, ez az Evangéliumi Fórum, akkor ezen a fórumon valahogy Jézus egyre erősebben kezdett így a szívembe mozgolódni, és nekem egy ilyen elhatározással vált, hogy én ezt szeretném a munkahelyemen is megélni. Tehát, hogy a munkámnak a kiinduló alapja az mindenképpen Jézus. Kicsit több lett a türelmem is, és akkor én azt hittem, hogy akkor ezzel így majd finisbe ér az én életem, és ekkor, ez már egy ilyen december környéke volt, ekkor már a párkapcsolatom is, hogy a másik szegmensébe érkezett, és ez nagyon idilli volt. Nagyon boldog voltam. És akkor elérkezett az új év, és akkor azt hittem, hogy na, akkor itt mennyi minden fog változni, és emlékszem, hogy mondtam, hogy na, ez az év az én évem lesz, érzem. Én akkor még folyamatosan imádkoztam, hogy akkor a munkahelyemen lépjek ki, vagy ne lépjek ki, maradjak a párkapcsolatban, vagy nem, mert te érzed, látod, Uram, hogy mi van bennem, de hogy legyen minden az ő akarata szerint. És nem tudtam, hogy ez az egész így fog alakulni. Most már hálás szívvel mondom azt, hogy minden jó, ahogy alakult.
Végül is kiléptél a munkahelyedről, és a párkapcsolatod is megszakadt. De mi volt az utolsó löket Istentől, amivel ő megmutatta, hogy ő mást akar mégis, mint amiben te végül is már kezded jól érezni magad?
Hát ez egy nagyon kemény nap volt az én életemben. Az egyik barátnőmnél voltam, így home office-ban mi így együtt dolgoztunk, és amikor mentem haza, az aluljáróba egy ilyen felfoghatatlan rosszul lét jött rám. Szédültem, annyira remegett az egész testem, hogy ott volt egy ilyen vásárcsarnok, és akkor oda bementem, és egy biztonsági őr segített eljutni a mosdóba. Ott voltam bent egy fülkébe, és csak remegtem. És nagyon-nagyon rendes volt, mert ez a biztonsági őr mindig bejött, meg jött a barátnőm is rögtön, hogy akkor segít, meg hozott vizet, meg egy kis magnéziumot. És akkor én azt hittem ekkor, hogy hát biztos benyeltem valami vírust. De másnap úgy jobban lettem, éreztem ezt a nehézséget magamon, de utána a szombat is, meg a vasárnap is úgy szépen eltelt, és akkor hétfőn megint éreztem egy ilyen nyomást a mellkasomba. De mondom, elindulok dolgozni, majd biztos elmúlik. És mentem volna át a zebrán, és nem tudtam. Gyökeret vert a lábam, azt hittem, hogy így ott fogok helyben elájulni. És akkor kapcsolt át az agyam, hogy hát ez pánikroham. Nem értem el se anyukámat, se a páromat. Aztán végül mind a ketten pont egyszerre hívtak, úgy tudtam bejutni a munkahelyemre, hogy végig telefonba kellett maradni, mert hát nyilván nekem be kell mennem dolgozni. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen nagyon erős szűklátásom, hogyha én rosszul vagyok, vagy ha bármi kellemetlenséget érzek, az majd elmúlik, én nem mehetek haza. De ahogy beértem a munkahelyemre, úgy zokogtam, mint még szerintem életemben soha. És köszöltem a főnökömnek, hogy ezt az egész megbeszélést vezesse le ő, mert én nem fogok tudni ilyen állapotba emberekkel beszélni, és az első dolgom az volt, hogy egy pszichológust felkerestem. Mert nagyon-nagyon megijedtem, és az volt bennem, hogyha én ezt minden nap át kell, hogy éljem, én erre nem leszek képes. És találkoztam is a pszichológussal még azon a héten, és akkor ő mondta nekem azt, hogy ez az út ez elég kemény lesz, és készüljek fel arra, hogyha én ebbe belevágok, akkor nagyon sok mindent elveszíthetek magam körül.
Ehhez nem kellett bátorság, hogy egy pszichológus segítségét kérd, vagy úgy érezted, hogy muszáj, hogy segítsen egy ilyen szakember abban, amit már Isten elkezdett benned?
Van egy ilyen fura hozzáállás a pszichológusokhoz, hogy ilyen nagy turkászok, egy keresztény embernek nincs szüksége, mert neki ott van Jézus, meg hasonló. Én hiszek abba, hogy ezek az emberek eszközként vannak a mi életünkbe, tehát szerintem a mi ítélőképességünk által el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel mi tudunk kapcsolni, és mi az, amivel nem. Az én pszichológusom, ő egy baptista nő, és nekem az első az volt, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy én ezt lefektettem, hogy én egy keresztény ember vagyok. Én hiszem azt, hogy a mi találkozásunknak oka van, és nekem az egyik legfontosabb, hogy én hiszek. Tudtam azt, hogy szükségem van egy olyan emberre, aki nem ismer engem, aki külső szemmel tudja nézni az életemet, és akivel tényleg úgy tudok beszélgetni, hogy nem érzek ítélkezést, hanem támpontokat ad, mert én eleve egy olyan ember vagyok, hogy én nem annyira szeretem, hogyha nekem megmondják, hogy ezt csinál, meg azt csináljam, hanem inkább adjanak támpontokat. És mellette azért volt egy lelki gondozó lelkésznő, akit én nagyon-nagyon szeretek, és vele beszélgettünk néhányszor, és ez azért nagyon jó volt, hogy az ilyen hitbeli kérdéseimben is ott volt, és a legelső kérése az volt a pszichológusnak, hogy kezdjek el vezetni egy érzelmi naplót, meg egy sima általános naplót, és ez volt az érdekes, hogy én ezt átformáltam, és én egy ilyen ima naplót kezdtem el vezetni, és én ezt a mai napig csinálom. Azért csináltam, hogy amikor én leírom a napomat, akkor elkezdjem észrevenni, hogy hol van benne Isten. És én így kezdtem el újra az Istennel egy mindennapos beszélgetést folytatni, amiben nem mindig láttam őt, de hittem azt, hogy akkor ez így eljut hozzá. És egy ilyen naplózás utáni alkalommal jutottam el oda, hogy akkor megírom a felmondásomat, megírtam a felmondó levelemet, és akkor kimentem sétálni. És amikor így mentem, akkor csak azt éreztem, hogy így az eső, meg ahogy sírtam, mert hát ez nekem egy nagyon fájdalmas döntés volt, mert nagyon jó a csapat, nagyon szerettem ott lenni, minden téren biztonságot adott, de tudtam, hogy nem vagyok már a helyemen. És az, hogy így esett az eső így az arcomra, csak azt éreztem, hogy itt van az Isten, velem lemossa egy részét annak, aminek most már itt vége kellett érnie, és akkor egy hétre rá pedig az Isten adott egy erős löketet, hogy akkor a párkapcsolatomat is itt az ideje lezárni.
Bár csak nagyon megáldaná, kiszélesítenéd határaim, bár csak nagyon megáldanál, és kiszélesítenéd határaim. Velem lennél, megóvnál minden bajtól, velem lennél, megóvnál a fájdalomtól, velem lennél.
Van, ahol megtér egy nem hívő pár a hívő mellett. Te biztos voltál benne, hogy nem lesz jó a ti kapcsolatotok a jövőre nézve, mert most úgy érzed, hogy visszahúz téged valamilyen szinten az, hogy vele vagy, bármilyen boldog is voltál korábban vele?
Nekünk nem volt olyan lelki életünk, amit így láttam más pároknál, hogy együtt imádkoznak, hogy a Bibliát együtt olvassák. A lelkem mélyén nagyon-nagyon-nagyon vágytam erre. És nekem volt egy értékrendem azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen egy olyan fiúval szeretnék majd összeházasodni, aki erős a hitben, de valahogy, amikor ugye belementem ebbe a kapcsolatba, egy nagyon gyenge pillanatomba voltam, de azért belül ott volt, és azért barátnőimtől, meg a családtól is azért úgy kaptam az ívet, hogy hát még ezt mondtam, és hogy akkor miért bét cselekszem, és akkor mondtam, hogy nem tudom, de én hiszem azt, hogy az Isten majd itt lesz, és akkor majd fog ezen változtatni, de valahogy mindig azt éreztem, hogy nem jutunk egyről a kettőre, hogy nincs az Isten itt, és ha itt lenne, akkor nem veszekednénk azon, hogy akkor megyünk-e templomba, vagy sem. Én azt szeretném, hogyha a gyerekeim egy olyan szülőpárost látnának majd, akiknek egy alapjuk van, és ez az egység, ez tényleg egyszerűen nem rombolható le, mert ha az Isten ott van, az ott is van. És azt nem lehet kimozdítani. És csak azt éreztem, hogy már csak azért vagyok vele, mert hogy biztonságot adott. Hogy ebbe a szorongásos, pánikrohamos időszakomba legalább ő ott van mellettem, és ismer engem, tudja, hogy milyen vagyok, mert én szégyeltem a pánikrohamokat, meg az, hogy szorongok, mert azt éreztem, hogy egy ilyen félember vagyok. És ebben még nem nagyon láttam az Istent, hogy ebben ő hol van.
Azt látom, hogy te egy elég erős egyéniség vagy, biztosan nehéz így átengedni Istennek a vezetést. Hogyan vezett téged akkor most más, hogyan, mint előtte? Mi történt akkor ezek után, hogy megélted ezeket a váltásokat?
Össze voltam törve, és akkor azt mondtam az Istennek, hogy innentől kezdve semmit nem csinálok nélküled. Sokkal rosszabb az Isten nélküli állapot, lemondásokkal jár, de én Jézust fogom követni. És nekem ez volt az ilyen mantrám, hogy bármi van, én az Istent követem, bármi van, én az Istent követem. És ez kellett, mert a sátán, ahogy ezt kimondtam, úgy kezdett el szétpüfölni, ahogy lehetett. Tehát olyan gondolatok, olyan hazugságokat hozott az életembe, mint például az, hogy nem fogok egy normális munkahelyet találni, hogy fogom újra összeszedni magam, már megteremtettem egy egzisztenciát, amiben vígan, egyedül is boldogan eléldegélnék. Most kb. A nullán leszek, senki nem fog szeretni egy ilyen lefogyott, szorongós, szánalmas embert. És ezek minden nap jöttek. De volt, hogy csak a földön feküdtem, és csak azt mondtam, hogy tudom, Istenem, hogy ezzel terved van, hiszek abba, hogy ez fog tudni változni. Tényleg csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy miután a fiú elköltözött tőlem, egy héten belül hazaköltöztem, találtunk albérlőket. Nagy váltás volt, hogy már azért 2 éve külön laktam, és volt már egy saját elképzelésem az én kis életemmel kapcsolatban, és csak azt éreztem, hogy már megint újra kell kezdenem mindent. És akkor jött mindig egy ilyen felismerés, hogy de, ez jobb lesz, hidd el. És ezek csak ilyen hangok voltak, és akkor azt hittem, hogy ez biztos majd én beleképzelem, és ez nem így volt, mert ahogy ugye én elkezdtem már nyáron olvasni a Bibliát, a leggyengébb pillanataimban olyan igerészek jutottak az eszembe, hogy eleve nekem a konfirmandus igém, meg a keresztelő igém az ugyanaz, ez a hagyd az Úr utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tehát ez volt az, ami folyamatosan jött, és csak az volt, hogy hagyd, bíz. 6-7 hónapom az csak abból telt, hogy felkeltem, anyukám szerzett nekem egy munkát, amiben még amúgy mai napig dolgozok. Dolgoztam, elmentem tornázni, ettem, aludtam. És ezek minden egyes napjaim így teltek, mert én még soha nem engedtem meg magamnak azt, hogy pihenjek, és most meg kellett adnom magamnak a pihenést, és azt, hogy gyógyuljak is. És ebben is nagyon ott volt az Isten. És akkor kezdődött itt a ráhagyatkozás, hiszen a munkahelyemben én csak részmunkaidős voltam, és hát most nem akarok árakról beszélni, de egy pszichológus, főleg akivel heti szinten találkozol, az nem 1-2 forint, ezért ezt nekem ki kellett fizetni. És akkor jöttek ezek a pénzügyi harcok, és ezért ez egy nagyon-nagyon erős és kemény időszak volt ebben a ráhagyatkozásban, meg főleg.
Lélekhangoló.
Úgy érzed, hogy eljutottál valami nyugvó pontra? Néha ad pihenő időszakot Isten az ilyen aggodalmak alól is, vagy a mindennapi harcok után egy-egy jobb időszakot?
Talán a legnehezebb időszaknak a vége az ilyen júliusra tehető. Az volt a legmélyebb pontom. Volt egy gyülekezeti táborunk, és én nagyon vágytam arra, hogy ide el tudjak menni, hogy keresztény emberek között legyek. Tök boldog voltam, hogy nincsen szorongásom, hogy nincsen pánikroham, semmi. Na hát másnap sikeresen ettem egy jó kis gluténos fagylaltot. Kevesebb, mint 12 órával később én olyan rosszul voltam, hogy ez a minden. Nem múlt el ez a gyomorfájás. Na, mert sajnos így ütközik ki ez a gluténérzékenység, hogy több hétig tartó gyomorfájdalmam van, és elmentem az áhítatra, nagyon meleg volt, csak azt éreztem, hogy na most kell kimennem, mert én itt nem bírok meglenni. Rohantam fel a szobába, nagyon rossz voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek ebből a táborból, mert hogy még nem vagyok jól, és nem tudok ilyen közegbe meglenni. Nagyon-nagyon fájt, hogy el kellett jönnöm. Aznap 2 ember is felhívott, hogy megkérdezzék, hogy mi történt, és hogy tudnak-e segíteni, és akkor mind a ketten ugyanazt a szakembert ajánlották nekem. Én akkor már a gasztroenterológián voltam hasi útrangon, és semmit nem találtak. De mondtam, hogy valami nem oké, és mondom, nagyon fáj a hasam, fáj a gyomrom, és ez már nagyon hosszú ideje tart, és semmit nem tudtam kábélni. Ezek azért így felhalmozódtak abban a családos táborban, és akkor felhívtam ezt a nőt, és kértem, hogy akkor konzultáljunk, és augusztusra adott időpontot. Minden ilyen dolgot, amit így tudtam, hogy segít a mozgás, a séta, a naplózás, én ezt amúgy vittem végig az életemben, az imanapló is, és ezekben én mindent leírtam az Istennek. Sokszor nem bírtam szavakkal elmondani, csak írásban, de akkor úgy dőlt belőlem. És ezt is a kezébe adtam, hogy Istenem, én elmegyek ehhez a nőhöz, én már nem tudok mit csinálni. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Segített abba, hogy a táplálkozásban mit kövessek, milyen diétákat. Attól, hogy elkezdődött valami bennem. Egyrészt jól esett ez a gondoskodás, és tudtam, hogy ez az Istentől jövő gondoskodás felém, és valahogy el tudtam újra kezdeni emberekkel kapcsolódni. Megnyíltam egyre jobban, mint egy ilyen virág. És igazából az, hogy én tényleg mindent az Istenre bízok, ez egy decemberi napon történt, amikor találkoztam egy másik lelkigondozóval, és aznap sikerült egyedül bemennem tömegközlekedéssel a Calvin térre. Nagyon féltem, de az volt bennem, hogy nekem ott kell lennem, és mondtam neki csak, hogy milyen nehéz volt nekem ide bejönni. És akkor így kérdezte, hogy és megköszönted az Istennek? Hát mondom, nem. Jó, akkor most köszönd meg az Istennek, hogy erőt adott. És akkor elkezdett így levezetődni a fejembe, hogy mi volt az elmúlt időszakban. Hát ennyitől. Aztán, amikor elbúcsúztunk, akkor annyit mondott nekem, hogy ne gondoljak most a szerelemre, ne gondoljak a munkahelyváltásra, ne gondoljak a sulira, ne gondoljak semmire, hanem hogy most csak így hagyjam. Folytassam tovább az imádkozást, tehát maradjak kapcsolatban a toronnyal, egy nagyon jó kis példával mondta ezt nekem, hogy gondoljak arra, hogy én vagyok a pilóta, és hogy a pilótának a toronnyal folyamatosan kapcsolatban kell lenni, ő majd mondani fog, hogy mikor indulhatok. Nekem annyira így átrajzolódott minden a fejembe, hogy akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én így kapcsolatban leszek a toronnyal, és hogy akkor most így hagyom, hogy minden történjen a maga kis ütemébe, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt.
Tehát itt tartasz most. Nagy vállalás volt szerintem tőled az is, hogy ide eljöjj, és ilyen őszintén beszélj mindenről a számodra is ismeretlen hallgatóknak. Egy hatalmas szolgálat szerintem. Emellett pedig milyen szolgálatokra gondolsz, mi van előtted, hogyan adnál vissza Istennek abból, amit kaptál?
Minél több nőt az Istenhez vezetni. Most így ez van bennem. Nagyon jók a hithősök, akik benne vannak a Bibliában, Mózes, Ábrahám, Pál apostol akár, de hogy szerintem sokszor a nőket jobb a saját nemünkkel megmutatni, akár Rút könyve, vagy Ráhab története, vagy Eszter könyve. Szeretném ebből a viszonylatból megmutatni az Isten kegyelmét, hogy mint nő hogyan viszonyul hozzánk az Isten, a nőnek milyen nagy szerepe van ugyanúgy ebben az egész történetben, és az, hogy ezektől a nőktől, akik a Bibliában benne vannak, mi mit tudunk tanulni, mi az, amiben ők ténylegesen hittek, milyen volt az ő személyiségük, és azt megnézni, hogy ezek a nők ugyanolyanok, mint mi, és hogy ha őket így vezette az Isten, akkor minket is ugyanígy tud vezetni. De hogy ez pontosan majd hova fog vinni, azt hagyom, hogy az Isten intézze. Az ilyen ötleteimet, amiket nyilván lesz szoktam érni, hagyom, hogy ott így mozgolódjon a lelkembe, forgatom a szívembe, hogy Mária tette.
Számodra most van az említett igény kívül is egy vezérige, vagy olyasmi, ami legutóbb szólt hozzád?
Ez Ézsaiás könyvében található meg, azon benne, hogy azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És én ebbe teljes mértékben hiszek, hogy Isten tudja előre, hogy mi hogyan fogunk dönteni, és mindig megadja az esélyt arra, hogy máshogy is tudjunk dönteni, és én bízok abba, hogyha én Istenre hagyok mindent, akkor ő vezetni fog, és lehet, hogy keskeny az az út, de azon a keskeny úton sokkal több áldás van, mint hogyha sok mellékutcán végigmennék, ahol nincsenek gyümölcsöző fák, és ezeket észre kell venni, mert ha nem, akkor nem látjuk meg azt a sok csodát és áldást, ami minket nap mint nap amúgy körbevesz, és hozzáad a mi életünkhöz.
Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus Krisztus, minden tér meghajol, minden csak róla szól.
Kedves hallgatóink, pánikbetegség és veszteségek megélése után gyógyuló életében reménységgel tekint előre, és Isten kezét, jóságát látja mindenben a lélekhangoló, ma megszólaltatott vendége Horváth Ágnes. Beszélgetésünk megtalálható a Spotify-on is, lélekhangoló podcastunkban,
a Magyar Evangélikus Rádió Misszió honlapja a misszió.lutheran.hu webcímen található, ahol interjúink szintén szerepelnek a rádió menü alatt. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailt az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t pedig a 0620-620-36-79-es számon. Búcsúzóul legyen ez hallgatóink számára is biztatásunk, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, erős vár a mi Istenünk. Jézus Krisztus, az Atya Isten.